Nagy hét kezdetén, virágvasárnap ünnepén hallgassuk az apostol köszöntését. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 169. dicséretünk egyetlen versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 169. dicséretünk így kezdődik: Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Foglalva a 331. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 331. dicséretnek az első, a második, valamint a negyedik versét fogjuk énekelni. A nagy király jön, hozsanna, hozsanna. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása, jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 12. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül mindaz, amit a Fiú Istennel, azaz Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
Tizenkettedik úrnapja, 31. kérdés: miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, a mi legfőbb, aki Istennek kiváltságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket igéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hála áldozatként nekiadjam, s a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelkiismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam.
Hallgassuk meg, miként jelenti ki a Szentlélek Máté evangélistán keresztül azt az eseményt, amelyet a mai napon ünneplünk, virágvasárnap eseményét. Máté evangéliumának 21. fejezetéből olvassuk Isten igéjét, a 21. fejezet első versétől kezdődően a 17. verssel bezárólag. Máté evangéliumának 21. fejezetében az első verstől kezdve ezt találjuk megírva. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik, oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette a felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották: Hozsanna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok: gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Isten kegyelme áldása legyen és maradjon rajtunk, hogy megértsük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Valóban úgy van, mennyei édesatyánk, hogy a te kegyelmedre van szükségünk, s áldó jelenlétedre, mert a te személyed az, amely éltet, megvidámít, megvigasztal, erőt ad mára és a holnapra reményt. De kegyelemre is szükségünk van, mert bűnös és nyomorult emberek vagyunk. Te ismered a mi útainkat, amelyekről ide jöttünk most a te házadba. Te ismered jól a mi ügyeinket, nem csak azokat, amelyek nyilvánvalók, hanem amelyek rejtettek. Te ismered a mi szívünket, és látod azt a sok-sok gonoszságot, bűnt, amely abban fölhalmozódott, és amely mind alkalmatlanná tesz bennünket arra, hogy eléd álljunk, hogy tőled kérjünk, hogy egyáltalán téged megszólítsunk, hogy téged dicsőítsünk és imádjunk. Könyörülj rajtunk, tisztogass meg bennünket te magad. hiszen neked van hatalmad arra, hogy bűneinket elvegyed. Te vagy az, aki szabadító, uralkodó király vagy, aki nagyobb vagy a bűnnél és a halálnál, aki meg tudsz bennünket tisztítani, újonnan tudsz szülni, és az új életben nevelni és vezetni tudsz bennünket. Kérünk, legyél hozzánk irgalmas és kegyelmes, úgy, ahogy erre szükségünk van, és legyen a te áldó jelenléted, ami életünkben bizonyítéka annak, hogy te szeretsz bennünket. Szólj hozzánk, és engedd, hogy ezt a szót megértve, hűséggel, engedelmességgel válaszoljunk te neked. Légy ebben segítségül a mostani órában is. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására úgy készüljünk, hogy a 312. dicséretünk első és második versét énekeljük, így érkezzen hozzánk Isten igéje. A 312. dicséretünk első és második versét énekeljük, várj ember szíve készen.
Várj ember szíve készen, mert ő valós az Úr. Mi üdvösséget észen, szent győztes harcos Úr.
Helyünket, és hallgassuk Isten igéjét, amely az olvasott szakaszból szól hozzánk. Máté evangéliumának 21. fejezetéből, a 8. verstől kezdve olvasom Isten igéjét. Máté evangéliumának 21. fejezetéből, a 8. verstől ezeket találjuk megírva. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte is utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsanna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság pedig ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.
Kedves testvérek, azt gondolom, minden ember életének vannak különös napjai, amelyeken valami olyan dolog történik, ami máskor nem szokott. És amikor most az Úr Jézus Krisztus életének erre a napjára emlékezünk vissza ezen az ünnepen, amit virágvasárnapnak is szoktunk nevezni, és nagyon fontos is, hogy ezt ne a tavaszról határozzuk meg, hanem virágvasárnap jelentse nekünk mindig azt, hogy a gondolataink az Úr Jézus Krisztusra térnek és őre fordulnak. Szóval amikor erre a napon, ami Urunk Jézus Krisztusra emlékezünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez az ő életének is egy különös napja. Akik elolvassák az evangéliumokat, azok bizonnyal érzékelik ezt. Jézus sokszor és sokféle képpen mutatkozott már be az ő népe előtt. Többször is volt Jeruzsálemben, ezt is tudjuk az evangéliumokból, de ilyen módon, ahogyan ezen a napon ő fellépett, ahogyan ő eljött Jeruzsálemben, még sohasem cselekedett. Ez egy különös időszak. Úgy érkezett Jeruzsálembe, mint egy király. És azok, akik olvassák az evangéliumot, bizonnyal, amikor ide érnek Jézus élet történetében, csodálkoznak is ezen. Hiszen látjuk Jézus Krisztusnak az életét, látjuk az ő viselkedését, és ebben a sorozatban, amit az ő viselkedésében látunk, valahogy a megszokottól elüt az, ahogyan most viselkedik, és ahogyan most őt körülveszik. Ő maga kezdeményezi ezt, és aztán hagyja, hogy azok, akik vele vannak, úgy dicsőítsék őt, ahogyan eddig Jézus ezt nem engedte. Többször olvastunk olyan történeteket, hogy embereket Jézus meggyógyított, de a szívükre, lelkükre kötötte azt, hogy hallgassanak. Nem mondják el azt, hogy ki gyógyította meg őket. Különös nap ez, mert most Jézus nem szól egy szót sem az ellen, ami körülötte történik. Ahogyan őt éltetik, az ellen a felvonulás ellen, ami őt körülveszi. Sőt, ahogy mondtam is, ő maga kezdeményezi ezt, mert annak ellenére, hogy ő gyalog szokott járni, most azt az utasítást adja a tanítványoknak, hogy hozzanak egy szamár csikót, arra akar fölülni, és úgy akar bevonulni Jeruzsálembe. Amikor egy ember életében valamilyen különleges nap, vagy különleges időszak van, akkor azért a kívülvalók meg szokták kérdezni, hogy na miért történik ez? Miért? Mi van itt? Miért történik ez? Ha az ember, hát nem itt a lakótelepen, de máshol, a vidéken, ahol fölnőttem, látott egy csomó autót egy ház előtt, egy hétvégén, akkor azért csak beindult a kíváncsiság, hogy hát máskor nem szokott itt ekkora forgalom lenni. Mi az oka ennek? És az ige olvasó embernek is föl kell tennie azt a kérdést, hogy de most miért? Ha eddig ez nem így volt, akkor most Jézus miért kezdeményezi, és miért engedi azt, hogy ez megtörténjen? Hát gyarló emberi szívünk meg gondolatunk már nyomná is rá a bélyeget Jézusra, az alapján, amit mi megszoktunk. Hát láttuk mi már ezt, azt gondolom mindannyian sokszor, hogy emberek, akik egyszerűen indultak, szépen, csendben és alázatban, és aztán egyre többre vitték, egy idő után, mintha megbolondulnának. Egy idő után úgy kezdenek viselkedni, ami tőlük nem megszokott. Elkezdenek urizálni, ahogy szokták mondani. Már akárhogy nem beszélnek, akárhogy nem közlekednek, akármit már nem fogadnak el. És talán a mi gyarló emberi gondolataink is arra vinnének bennünket, hogy na, Jézus se tudott ellenállni. Eljött az ő életébe is az a pont, ameddig tudta magát fékezni, nem engedte, hogy többet csináljanak belőle, mint ami ő valójában. De aztán látjuk, na, végül is, csak nem bírt ő se magával. Engedte, hogy éljenezzék, engedte, hogy éltessék, fürdött a népszerűségben. És talán nem csak ez a gyarló gondolat vesz erőt rajtunk, hanem az is, hogy mindezt mi nagyvonalúan meg is engedjük Jézusnak. Hát nem végigolvastuk a történetét. És nem arra gondoltunk már számtalan szó, hogy Jézusnak ez valójában kijárna? Hát nem úgy van, hogy ha valaki szép és tisztességes életet él, akkor azt gondoljuk, hogy na ennek kijár az elismerés? Na ez megérdemli? Na ennek már ideje volt, hogy végre kitüntessék? hogy végre elismerjék. Hát ilyenek vagyunk mi is Jézussal, hogy azt mondjuk, ma annyi jót tett, hogy egy kis kilengés, egy kis éjjelzés, persze, hogy kijár neki. Hát legyen úgy, megérdemli. Azonban kérdés, testvérek, hogy jól gondolkozunk-e, így gondolkozunk. És a Biblia és a kijelentés, Isten maga alátámasztja ezt a mi gondolatunkat, hogy itt valójában Jézus nem bírt magával, és hát mi sem teszünk rosszat, ha ezt nagyvonalúan meg is engedjük neki, vagy el is nézzük neki. Miért történik ez? Nos, aki figyelt a Heidelbergi KT mai kérdéseire és feleleteire, annak bizonnyal föltűnt az, nem szerkesztett dolog ez, mondhatnám véletlenül esik ez így, hogy arról olvastunk ma a KT-ban Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy miért is nevezzük őt felkentnek, felhatalmazottnak. És arról beszél itt a válaszban a hitvallásunk, hogy Isten kente föl Jézus Krisztust prófétává, főpappá és királlyá. Majd ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy vegyük elő otthon és újra olvassuk el, amit ma hallottunk, virágvasárnap történetének a fényében. Szóval amikor ezt a két dolgot összefésüljük, legelőször is a Szentírás kijelentését, másrészt a mi hitvallásunknak az üzenetét Jézus Krisztussal kapcsolatban, akkor erre a kérdésre, hogy miért történt ez az egész esemény, azt a választ adjuk, azért, mert Jézus király. Király. Ez nagyon fontos dolog, hogy a mi gyarló gondolatunkat tegyük félre, radírozzuk ki, kérjünk érte bocsánatot Istentől, hogy tudnélik mi megengedtük Jézusnak azt, hogy ő ezt csinálja, vagy netalántán arra gondoltunk, hogy lám-lám, ő se bír magával. Nem, testvérek, fordítottan van ez. A Szentírás azt mondja nekünk, hogy Jézus király. És ennek fényében inkább mindig úgy értsük, hogy ami annak előtte történt, hogy tudnélik Jézus nem fedte föl az ő királyságát. Hogy tudnék, Jézus szerény volt. Hogy soha nem hivalkodott azzal, hogy ő kicsoda. Na, az nem volt egészen érthető emberileg. Az, ami itt történik, az teljesen helyén való. Jézus Krisztus király. Mit is jelent a király? Ez a fogalom, vagy mit értünk ez alatt? Sok minden, de ami leginkább ebből a történetből most kiderült, testvérek, az, hogy Jézus uralkodik. És most Jézus nem rejti véka alá azt, hogy ő Istentől kapott hatalommal uralkodik. Az ő királysága egy magasabb rendű királyság. Ezt ő már sokszor megjelentette. Sokszor megmutatta az ő uralmát, és ebbe a sorba illik most szépen bele a virágvasárnapi történés is. Nézzétek meg, amikor azt olvassuk, hogy a 12 éves Jézus a szüleitől elmarad ott Jeruzsálembe, és a szülők hazafelé menet észrevezik, hogy ő nincs ott. Visszamennek, akkor hol is találják Jézust? A templomba. Mit csinál Jézus? Beszélget az írástudókkal. És az írástudók mit csinálnak? Csodálkoznak. Hát azt mondják, hogy ilyet még nem láttunk. Hát ez a fiatal gyermek, ez tudja, ismeri az írásokat. Jézus uralta a korábbi kijelentést. Persze, hiszen ott volt ő, amikor azokat Isten megjelentette és kijelentette. De az emberek ezen csodálkoztak. Hogy lehetséges ez? Ilyen bölcsességgel, ilyen tudása és ilyen látással van ez a fiatal fiúcska. És később, amikor Jézus tanított, ellenfelei újra és újra megszégyenültek, hátratántorodtak, mert mindaz ellen, amit Jézus az írásokkal kapcsolatosan elmondott, nem lehetett kifogásuk. Azt nem lehetett megkérdőjelezni. Nem olvasunk soha, hogy azt mondták volna Jézusnak, hogy te ezt rosszul idézted. Nem olvasunk, hogy azt mondták volna Jézusnak, hogy ezt nem jó összefüggésbe használod, amit használsz. Jézus megmutatta, hogy ő uralja, bírja a kijelentést, amit Isten kijelentett. Nehogy közelebbi dolgokat is mondjak, Jézus uralta a betegségeket. Most is azt olvastuk itt a virágvasárnapi történetben, hogy oda jöttek hozzá a templomba mindenféle beteg emberek, és Jézus meggyógyította őket. Jézus nem doktor Jézus Krisztus volt, akihez úgy azért jöttek volna, mert őnek olyan végzettsége, olyan praktikái vannak, amelyekkel ő jótékonykodik. Testvérek, Jézus Krisztus király volt. Ő több volt, mint egy orvos. Neki nem szerzett tudása volt, amit alkalmaznia lehetett és kellett, hanem Jézus uralta a betegségeket. Nem használt Jézus röntgengépet, nem használt kenőcsöket, gyógyszereket. Ő uralta a betegségeket. Azt mondta, hogy megérintette, vagy azt mondta, hogy azt akarom, hogy gyógyulj meg, vagy hazaküldte azt, aki hozzájött. És mi történt? Ezek a betegek meggyógyultak. Ki tehetné ezt meg, ha nem az, aki uralja a betegségeket? Uralta Jézus a természet erőit. Ezt a tanítványok és az emberek is át kellett, hogy újra és újra éljék. Hogy Jézus nagyobb, mint a természet erői. Vannak olyan erők, amelyeket az ember, ha meg is próbál a szolgálatába állítani, mégsem vitázik senki azon, hogy azok nagyobbak nálunknál. Senki nem áll oda az üvöltő orkánba, hogy bebizonyítsa, hogy én nagyobb vagyok, mint az orkán. Mindenki elmenekül. Be a háza legmélyébe, a pincébe. Az ember használja ugyan a szél energiáját, de nem tudja uralni. Jézusról mit olvastunk? Többször is olvassuk, hogy lecsendesíti a természet erőit. Uralja őket. Nem praktikázik, egészen egyszerűen csak szól. És az, amit kimond, megtörténik. Jézus uralta az emberi szükségeket. Többször is olvasunk arról, hogy embereket elégített meg étellel. Mert nagyobb volt, uralta ő mindazt, ami bennünket, embereket a földhöz köt, ami a mi életünket mind-mind meghatározza. Jézus bemutatta azt, hogy ő ezek fölött áll. De beszélhetnénk még hosszasan arról, hogy Jézus Krisztus uralma megnyilvánult akkor, amikor parancsolt a démonoknak. Hány és hány megszállotta, gyógyított meg Jézus. Akikkel nem tudtak mit kezdeni, akiket csak kiközösíteni tudott a társadalom, aki pucéran rohangált egy temetőbe, mert nem tudták lefogni. Láncait újra és újra szétszaggatta. Nem volt helye a normális emberek között. A társadalom csak annyit tudott reagálni, hogy halálra vagy ítélve, ott a temetőben a helyed, noha élsz. Eljön Jézus, és meggyógyítja, megszabadítja ezt az embert. Hogyan is lehetséges ez? Úgy, testvérek, hogy ő Úr. De Jézus uralja a történéseket is, múlt, jelen és jövő történéseit. Arról, ami most fog történni a nagy héten, Jézus már háromszor beszélt a tanítványoknak. Nem véletlenek történnek itt. Jézus elmondta, ennek kell történnie, ez fog történnie. Vajon ki jövendőlhetne így, hanem az, aki fölötte áll, mindannak, ami történik. Uralta Jézus. Ő, mint király jelent meg ezen a földön, úgy is élt, noha ezt elrejtette, de most ott, virágvasárnap, bemutatja ezt, nem rejtegeti többé. Miért érkezik így Jeruzsálembe Jézus? Eddig ugyan sohasem engedte, hogy ebben az ő királyi uralmában őt elismerjék és éltették, amikor azonban most látjuk őt, akkor megengedi, azért, hogy egyszer mindenkorra mindenki megértse és megtudja azt, hogy ő király, ő uralkodó. És abban, ami ott történik, valójában nincsen semmi elütő. Attól, ami Jézus Krisztusnak kijárt, ő uralkodó. Felette áll és irányít mindeneket. Azonban föltehetjük azt a kérdést is, ha már értjük, hogy király ő, hogy miért most? Miért most áll elő ezzel Jézus? Nem lett volna én hatásosabb dolog a szolgálata kezdetén ezzel előjönni. Miért most áll elő 3 év elteltével? Erre az a válaszunk, testvérek, az egész evangélium fényében, mindannak fényében, amit Jézus Krisztusról tudunk, hogy most jött el, most közelített el az ő mennyei királyságának az ő ideje. Az az idő, amikor majd ő megdicsőülten a mennybe fog menni. És ő most itt mindenki szeme láttára akarja megkezdeni ezt az ő mennyei királyságát. Mindenki szeme láttára. És ebben most a mindenki a nagyon fontos, testvérek. Mert ugyan most is fölmerül bennünk a gondolat, hogy nem lett volna jobb dolog a feltámadása után, amikor legyőzte a halált. Akik a Bibliájukat olvassák, tudják, hogy Jézus a feltámadása után nem jelent meg mindenkinek. Csak kiknek jelent meg? Az övéinek. Azoknak, akik hittek benne. Akik hittek benne, azokban megerősítette azt a tudatot, hogy Jézus, te király vagy. De ezt mindenkinek tudnia kellett. Azoknak is, akik később, a nagy hét eseményei után már soha többet nem találkoztak Jézussal. Jézus ki akarta ezt nyilvánítani? Én király vagyok. És ennek most, mielőtt elkezdődne az ő mennyei királyságának az ideje, mielőtt elszakadna a látható világtól, a földtől, a mulandóságtól, most jött el az ideje, hogy ő jelentse mindenek szeme láttára, hogy én király vagyok. Halála és feltámadása is az ő uralmának a jele. Annak, hogy ő úr a halálon. Tehát nincs a mulandóságnak alávetve. Ezért helye és a trónja nem itt van ebben a világban, hanem a világ fölött, valami magasabb helyen, valami magasabb fórumon, a múlhatatlanságban, ahogyan a hitvallásunkban is mondjuk, az Atya Istennek jobbján van. Oda fog ő érkezni, amikor legyőzi a halált, de már most mindenkinek az értésére és tudtára akarja adni, hogy az ő mennyei uralma elkezdődött, az ő mennyei uralma megvan, és ez a mennyei uralom uralmat jelent a földön is. A földön is. Sokan voltak és vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten uralkodik a mennybe, de nem uralkodik itt a földön. Amikor Jézus fölép királyként, és aztán majd halála, feltámadása, és dicsőséges mennybe menetele után fölép az Atya Isten jobbjára, mint uralkodó, akkor pontosan azt fejezi ki, hogy ez is az én uralmam alá tartozik. Én itt is úr vagyok. A földi hatalom törékeny, elveszthető, de Jézus átlép a mennyei uralomba, amely örök és mindenek fölött való. Most, hogy átmenni készül abba a felséges dicsőségesbe, éppen azt nyilvánítja ki, hogy ő uralja ezt a múlandót is. Eddig előkészítette ezt rendkívül sok csodával, akinek volt füle a hallása, hallotta, akinek volt szeme a látása, látta. Most Jézus adott egy még egy értelműbb jelet, hagyta, hogy királyként dicsőítsék, mert tudta, hogy néhány nap múlva, amikor őt megölik, és aztán majd később, amikor feltámad, már nem lesz mindenkivel találkozása. Ennek pontosan akkor és ott jött el az ideje. De miután értjük, hogy Jézus király, miután értjük azt is, hogy az ő élet útjába most jött el ennek az ideje, hogy ő ezt a királyságot leleplezze, megmutassa, és ebben megdicsőjön itt a földön is, azt kérdezzük, hogy miért így? Miért így? Hát testvérek, szoktuk mi a királyokat, meg ismerjük mi ezt, hogy milyen az, amikor valaki uralkodik. Jézusról azt látjuk, hogy kölcsön kér egy szamarat meg a csikóját. Hát nem furcsa ez? Hát az uralkodók nem rendelkeznek hatalmas magántulajdonnal? Nincs ennek limuzinjaik? Hát ha Jézus a korabeli uralkodókhoz és királyokhoz hasonlóan akart megnyilvánulni, miért nincs hintó? Miért nincs harci szekér? Miért nincsenek pompás lovak ott annak a menetnek az elején? Miért csak egy kölcsönvett szamár? Miért így? Miért ez az egyszerű, pompa nélküli felszerelés? Hiszen azon a szamáron még egy kopott nyerek sincsen. Azt olvasjuk, hogy egy ruhát terítenek rá, ami abban az időben, ha egy szamarat arra használtak, hogy közlekedjenek vele, hát a legnagyobb szegénység jele volt, hogy még nyeregre se telik. Hát csak egy ruhát dobunk a hátára. Aztán megkérdezhetnénk, ha Jézus a királyságáról akar most bizonyságot tenni, akkor miért nincsen megszervezve ott rendesen az őt éltető és fogadó közösség, vagy közönség. Azért testvérek, amikor visszagondolunk erre a történetre, és a mi megszokott szemszögünkből gondolunk erre a történetre vissza, akkor hajlamosak vagyunk nem azt látni, mint ami itt le van írva. Nem öltönyös úri emberek kísérték Jézust. Nem az értelmiségi tömeg kísérte Jézust ezen az úton. A közeli falvak népe volt ez. Egyszerű és nyomorult emberek sokasága. És tudjátok, ezek, amikor azt kiáltották Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsanna a magasságban, akkor ez csak olyan kiáltás volt, amire sokan talán legyintettek. Súlytalan dolog ez. Na, ha ott látnánk a főpapokat, ha ott látnánk az írástudókat, ha ott látnánk a zsidó nép elitjét, Jézus mögött és Jézus előtt, ha így fogadnák őt Jeruzsálem kapujában, na az igazán azt mutatná, hogy ő tényleg király, de hogy egyszerű, nincstelen, beteg, nyomorultak éltetik őt. Mert a Szentírás ezt mondja el nekünk. Az igen visszásnak hat, és mindjárt fölmerül bennünk a kérdés, miért így? Azt olvasuk, hogy az emberek a ruháikat, meg pálma ágakat vagdaltak le, és azt terítették az útra. És ez azt üzeni nekünk, testvérek, olvasunk ott a sorok között, hogy mindez egy hirtelen jött dolog volt. Egy hirtelen jött dolog volt. Hát amikor egy király, egy miniszterelnök valahova elmegy, hát nem az a megszokott, hogy előtte jön egy csapat, aki fölméri a területet, jön egy másik, amelyik a biztonsági előírásoknak megfelelően átnézi a dolgokat, aztán jön egy harmadik, amelyik csak ott ácsorog, jelen van, és aztán majd valahogy megérkezik nagy pompával a kiürített térre, meg ide, meg oda az is, akinek jönnie kell. Itt, ami történik, az mind a rögtönzésről szól. Hát itt nincsenek előre elkészített csokrok. Itt nincsen vörös szőnyeg, amit már gurítanak is, hogy na Jézus, hát készültünk, tudjuk, hogy jössz, király is vagy, ki jár neked? Itt csak koszos ruhadarabok vannak. Hirtelenjében innen-onnan levagdolt pálmaágak, odavetve az útra. Ez mind-mind rögtönzés. És joggal merül föl bennünk a kérdés, hogy Jézus, ha már egyszer király vagy, ha már egyszer úgy érezted, hogy eljött az ideje, hogy ezt mindenki megtudja, akkor miért így? Akkor miért így? Miért ebben a formában? Testvérek, erre maguk az evangéliumok adnak nekünk választ. És az evangéliumok visszautalnak megint csak a korábbiakra, Isten kijelentésére. Azokra a proféciákra és jövendőlésekre, amelyek beszéltek arról, hogy amikor majd megjelenik a Messiás, hogyan és mi módon fog megjönni. Tudjátok, ha azt írta volna le régen a proféta, hogy a Messiás majd bejön egy harci szekéren, pompázatosan, ha azt írta volna le a profécia, hogy minden elő lesz készítve szépen, akkor a Messiásnak a megérkezése bárkinek az érkezésével összekeverhető lett volna. Akkor mondhatta volna Pilátus, a római helytartó is magáról, aki feltehetően így közlekedett a nép között, hogy én vagyok a Messiás. De lássátok meg, milyen előre tekintő az Isten, hogy össze ne lehessen semmivel keverni, azt mondja, eljön a király, de egészen furcsa körülmények között fog eljönni. Úgy, ahogy a királyok soha nem szoktak közlekedni, és soha nem szoktak föllépni. Pontosan erről beszélt Zakariás próféta. Idézi is őt az evangélium, azt mondja, hogy hát ő már erről beszélt, hogy majd Szamárcsikon fog érkezni a király. Talán amikor olvasták Zakariás jövendőlését a zsidók korában, akkor arra gondoltak, amire mi is gondolnánk, hogy hát Zakariás lehet, hogy eltévesztett valamit. Hát mégiscsak a Messiás jön, nem jött egy Szamárcsikon. Hát a miniszterelnök nem jött egy Trabanton. De ha ide jön Mercedesen, akkor senki nem csodálkozna, akkor bárki jöhetne. Isten milyen csodálatosan előrelátó, amikor azt mondja, hogy ég és föld ura, élet és halál királya megérkezik hozzátok, de valami olyan módon adom ennek jelét, hogy ő az, ami nem megszokott, akkor hajoljon meg a mi szívünk Isten akarata és végzése előtt, és lássuk meg mindannyian azt, hogy azért így, mert így csak az tud jönni, aki ismeri Isten ígéjét, bírja a kijelentést, akibe van olyan alázat és szeretet, hogy mindazt betöltse. Azért így, hogy ne legyen kétségeskedés a szívünkbe. Hogy ne gondoljuk utólag azt, hogy lehet, hogy még el se jött. Hogy ne keverjük össze a római császárral, vagy Heródes királlyal. Pontosan azért így, testvérek, hogy beteljesedjen a profécia, és te, meg én, az utókor, és azok az emberek, akik mindezt látták, biztosak lehessünk abban, hogy az, aki ott jön, az, aki ott érkezik, nem más, mint az Isten fia, ennek a világnak a Messiása. Áldott, aki az Úr nevében jön, kiáltja a tömeg, nem tudják, de azt a Zsoltárt idézik, a 118. Zsoltárt, ami a Messiás királynak a templomba való behaladásakor hangzik majd fel. Isten adja a szájukba ezt a gondolatot, hogy ők így köszöntsék Jézust egy Zsoltárnak a szavaival, és nézzétek, mi történik. Jézus a király, aki mindeneknek ura, ura a vallásnak is, a hitnek is, bemegy a templomba, és mit csinál? Azt, amit egy uralkodó tehet csak meg. rendet. Erre nincs fölhatalmazva bárki, hogy a templomban rendet tegyen, hogy a templomban utasításokat adjon, hogy eltakarítsa onnan azt, ami nem odavaló, és megjelenítse azt, aminek ott kell lenni. Kié ez a jog és ez a lehetőség? Az, aki ez az egész. Királyod érkezik hozzád. Áldott, aki az Úr nevében jön. Igen, Jézus ezzel is bizonyságát adja annak, hogy ő az, aki. Ő a Messiás, a király. Kedves testvéreim, Jézusnak ez a királysága, amelynek a kezdetét itt a földön bejelenti, és amelyről, ahogy idéztem is, úgy teszünk bizonyságot mi keresztjének, hogy aztán ott a mennyben folytatja, dicsőségesen és hatalmasan, Jézusnak ez a királysága minden időkre szól. Ő ma is király. Mi nem csak arra a Jézusra emlékezünk, aki bevonult Jeruzsálembe, betöltve a proféciát, kinyilvánította az ő uralkodását, az ő felkentségét, hanem mi arra a királyra emlékezünk ezen az ünnepen, és oda vezeti ez a történet a mi gondolatainkat, aki uralkodik örökkön örökké mindenek felett, és akik hisznek ő benne, azok úgy tekintenek őre, mint királyra. Ez nem csak azt jelenti, hogy elmondjuk róla a hitvallásunkba, hogy ő uralkodó és király, hanem azt is kell, hogy jelentse az életünkbe, hogy így viszonyulunk ő hozzá. És virágvasárnapnak újból és újból nagy kérdése hozzánk azt, testvérek, hogy ha őt mi királyunknak valljuk, akkor úgy viszonyulunk-e hozzá, mint ahogy egy királyhoz viszonyulnunk kell. Szoktuk egy gyerekénekbe énekelni, hogy Jézus a barátom. Nem baj, hogy ezt énekeljük, de Jézus egy király. Nem szabad úgy gondolnunk rá, mint a saját haverjainkra, akik hozzánk hasonlóan bűnös emberek. Küszködő, nyomorultak. Ha Jézus a barátunk, akkor ez azt is jelenti, hogy egy király a barátunk. Hogy viszonyulunk mi ő hozzá? Készek vagyunk-e Isten előtt meghajolni? És ez alatt nem csak azt értem, testvérek, hogy vajon készek vagyunk-e Isten előtt, ha kell letérdelni, és úgy beszélni hozzá, úgy imádkozni hozzá, hanem azt is értem alatta, hogy készek vagyunk-e az ő akarata előtt meghajolni. Egy király akarata előtt meghajolni. Tudjátok, az nagyon veszélyes dolog, amikor egy király akaratával szembe megy valaki. Amikor egy uralkodó akaratával szembe megy valaki. Az egy nagyon veszélyes dolog. Nem azt mondom, hogy minden uralkodónak igaza van, és mindenki előtt térdre kell esni, és meg kell hajolni, de most Jézus Krisztusról beszélünk. Arról a Jézus Krisztusról, aki később tanít bennünket arra, hogy egyszer majd le fog egyszer s mindenkorra számolni azokkal, akik nem hajoltak meg előtte, akik nem engedelmeskedtek neki, azok fölött ítéletet fog hirdetni. Az ő igazsága alapján, az ő királysága alapján. Ma ennek a történetnek egyik komoly kérdése hozzánk a bőti időszak végén, hogy készek vagyunk-e Jézus Krisztusra, mint királyunkra gondolni, ő előtte meghajolni, az ő akaratára engedelmességgel válaszolni. Nagy kérdése ennek a történetnek, testvérek, felénk az, hogy tiszteljük-e a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és őt imádjuk-e. És tudjátok, miért nagy kérdés? Azért, mert ez a világ egyre jobban az önistenítésbe fordul bele. És ez a korszellem bennünket, keresztjéneket is át meg át jár. És el akar tántorítani attól, hogy mi Isten tiszteljük és imádjuk, hogy mi Jézus Krisztus felé forduljunk imádattal. Nézzétek meg, hogy ma az ember került mindeneknek a középpontjába. Az ember imádat zajlik minden területén az életnek. Mindenkinek meg kell hajolnia azelőtt, ami emberi. És az, ami isteni, az nem kell. Nem kell az, hogy Isten férfinek és nőnek teremt. Ki mondja a Szentírás? Az ember magát akarja imádni. És azt mondja, nem foglalkozok azzal, hogy mi az én biológiai nemem. Mindegy az, hogy hogy nézek ki, ha én egyszer másnak akarom érezni magamat, és elvárom, hogy mások is így tekintsenek rám. Mi ez, testvérek, ha nem az ember önimádata? Az az önimádat, ami nem az Isten tiszteletről szól, hanem arról, hogy én vagyok minden mindenekbe, és elvárom, hogy engem tiszteljenek. Előttem hajoljanak meg. Ha mi nekünk Jézus a királyunk, akkor tiszteljük és imádjuk őt. Ha Jézus a királyunk, akkor bízunk benne. És vizsgáljuk meg az életünket, hogy ott van-e a mi szívünkbe, Jézus felé. Ez a bizalom. Mi úgy bízunk benned, mint ahogy egy jó és tökéletes királyban bízni illik. A mi életünk sokszor pontosan arról szól, testvérek, hogy nem bízunk Jézus Krisztusban. Nem hiszünk az ő ígéreteiben, nem számolunk azzal, hogy ő uralja a világ mindenséget, hogy ő megcselekszi azt, amit elhatározott, és véghez viszi az ő akaratát. A mi életünk sokszor arról szól, hogy mi akarunk dolgokat összerakni, összelegózgatni, hogy amikor Isten azt mondja, imádkozzál és kérjél, akkor mi nem imádkozunk és nem kérünk. Miért? Mert nem bízunk benne. Nem bízunk benne. Ha ő a királyod, ha azt mondod, te Jézus Krisztusban hiszel, ha azt mondod, vele vagy szövetségben, akkor ennek jele az is, hogy feltétel nélkül megbízol abban, hogy van hatalma és ígérete, van hatalma és ereje minden ígérete betartásához. És tudjátok, ha valaki így éli az életét, akkor rettentő sok idegességtől meg stressztől szabadul meg. Amikor magunk akarjuk a dolgokat csinálni, amikor magunk királykodunk, akkor mindig idegeskedünk. Ahol mindig feszültek vagyunk. Mindig ott van bennünk az, hogy sikerül-e véghez vinni. Meg tudom-e oldani? És azzal szembesülünk, hogy nem, akkor kudarcosak vagyunk, akkor depressziósak vagyunk, akkor nyugtalanok vagyunk, akkor újabb terveket szövünk. Ha Jézus Krisztusban bízunk, ha tudjuk azt, hogy van hatalma és ereje ígéretei betartásához, akkor a legnagyobb lépést tettük meg a stresszmentes élethez. A békességes élethez. Vigasztalás övéinek, virágvasárnap története, nem kell félni. Ez a mi Jézusunk mindenek felett uralkodik. És a világban mindig az fog végbe menni, amit ő akar. És az övéinek tudniuk kell azt, hogy Istennek jó akarata van. Jó akarata van. Mind jó, amit Isten tészen. Milyen szépen fogalmazza meg ez az ének, milyen könnyű szívvel énekeljük, de milyen nehéz erre békességgel ráhagyatkozni. Mind jó, amit ő tész. Nem félünk, mert ő uralkodik. Nem a sors, nem a szellemek, nem a szerencse, nem a véletlenek játéka az életünk, hanem Isten uralmának teljessége. Boldog az az ember, aki úgy tekint Jézus Krisztusra, mint élete királyára. Olyan királyra, aki uralkodik mennyen és földön, életen és halálon. Adja az Úr, hogy ma is őhozzá jussanak a mi szívünknek gondolatai, így szólítsuk meg őt imádságunkban, könyörgésünkben, így tárjuk föl előtte a mi szívünket, hálaadással és imádattal. Amen. Gyertek testvérek, fennállva, mielőtt imádkoznánk, A 291-es dicséretünk első három versét énekeljük. A 291. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik: Ó, mi kegyelmes Krisztusunk! Csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki ott ülsz az Atya Istennek jobbján, és uralkodsz mind örökké. Áldunk és magasztalunk azért, hogy amikor köztünk jártál itt a földön, ezt a te királyságodat a maga idejében fölfetted előttünk, bizonyítván azt, hogy te vagy az, aki eljövendő voltál, te vagy az, akiben nekünk hinnünk kell, te vagy a messiás, az üdvözítő, a megtartó. Légy segítségül nékünk, hogy ne kételkedjünk te benned, a te személyedben, és mindenkor úgy tudjunk hozzád jönni, előtted leborulni, kéréseinket bizalommal föltárni te előtted, mint uralkodó és király előtt, aki tieidet szereted, és az ő életükben kegyelmesen munkálkodsz, és őket végül üdvözíted. Könyörülj meg rajtunk, hogy így tudjunk hozzád folyamodni, minden kérésünkkel, alázattal, de kétségek nélkül való hittel. Kérünk, hogy áld meg a mi ünnepünket, hogy te veled töltekezhessen be a mi életünk, te benned legyen békesség a mi otthonainkban, szeretteink között. Te legyél a mi vigasztalónk, gyógyítunk, megerősítőnk, és adjad, ha így kérünk téged, szívünkben békesség is születhessen a felől, hogy te megcselekszed végre mindazt, ami jó. Kérünk, hallgasd meg így könyörgésünket, és áld meg elkövetkezendő napjainkban ünneplésünket, veled és egymással való találkozásainkat. Amen.